témája kerül elő. Ez a Mária Magdaléna különleges személyiség a Bibliában, mert róla Jézus azt mondta, szó szerint idézem Máté evangéliumából, hogy bizony-bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedett, az is hirdetetik az emberek, az én emlékezetemre. Pontosabban az ő emlékezetére. Tehát egy olyan cselekedetet hajtott végre Mária, ami különleges. Az idők végéig, amíg csak lesz világ, hirdetik ezt a cselekedetét, hát akkor érdemes rá figyelni, hogy olyan mi lehetett ez. De még ezzel, emellett az is különösen érdekes, hogy érdemes megismernünk, hogy mi történt itt ővel kapcsolatban Betániában. Betánia körülbelül 2-3 kilométerre van Jeruzsálemtől, és Jézus rendszeresen eljárt ide, itt volt Lázár, Márta és Mária otthona, és Jézus is vágyott szeretetre, ő is szeretett időnként megpihenni, megnyugodni, és itt talált otthonra. Északi országrészben, Kafernaumban volt, Péter házában otthon, hogy így mondjam, különben nem volt neki saját lakása és otthona, és mi sokszor megvetjük a hajléktalanokat, de ha gondolunk, Jézus valahol hajléktalan volt, hiszen nem volt lakása, ő maga is mondta, hogy az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Nem volt saját otthona. Betániában járt el, és itt volt egy különleges család, akiket szeretett, akiket barátjuknak tartott, és itt pihent meg, itt nyugodott meg, és itt történik ez az esemény is, amiről most majd szó lesz. Mind a négy evangélium megemlékezik erről a történetről, és ez is különleges. Mindegyik más és más szempontot mond el. Most azt talán túl hosszú lenne mindegyiket felolvasni, de azért arra gondoltam, hogy kettőt azért felolvasok, hogy figyeljük meg, hogy mi is történik itt Máté evangéliumában, és Lukács evangéliumában mit ír a Biblia erről a történetről. Máté evangéliuma 26. fejezetében a 6. verstől a következőket olvasom. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél volt drága keretnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére tölté, mint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodának mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenyeret nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nékik, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a keretet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedék, ad is hirdetették az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment. Mondván, mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendeltek néki 30 ezüst pénzt. És ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Ez az egyik történet. Most nézzük meg, hogy mit ír Lukács evangéliuma. A 7. fejezet, 36. versétől olvasom. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelencét, drága keretet. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait. És fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illette, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta néki, Simon, van valami mondani valón néked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szerette őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod, Déhez asszonyt, bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igazán igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredjél békességgel. A másik két evangéliumban, újabb két evangéliumban még újabb szempontok vetődnek fel, de majd ezekre kitérek, amikor haladunk az előadás folyamán. Mindenesetre egy bevezetőként hagyj említsem meg, hogy nagyon sok érdekes szempont vetődik fel ebben a történetben. Simon kapcsán és Mária Magdolna kapcsán, aztán Márta kapcsán, a testvére kapcsán, illetve Júdás kapcsán, sőt a tanítványok kapcsán. És azért érdekes, kedves hallgatók, mert Jézus kivétel nélkül mindenkivel szeretettel beszélt, senkit sem bántott, pedig elég nehéz helyzet állt itt elő, és mindenkiért munkálkodott. Emellett még ez a történet arra is rávilágít, hogy milyen egy igazán hívő ember, és milyen egy látszathívő. Hol van az igazi egyház, hol van a látszat, vagy formális egyház? Ugye ez is egy érdekes kérdés. Persze itt most személyekről van szó, de az a magatartásforma, ami mögötte van, azért elgondolkodható, és lehet tovább gondolni azt a kérdést. Tehát érdekes ezeket megfigyelni, és látni azt, hogy Simon egy olyan farizeus volt, ahogy írják ezek az evangéliumok, akit leprából gyógyított meg. Képzeljük el, leprából. Ez egy halálos betegség volt, és Jézus meggyógyította, és ő felvállalta a farizeus létére azt, hogy Jézust meghívja az otthonába. Tehát ő nyíltan, bár nem volt könnyű helyzet ez, mégis felvállalta azt, hogy ő Jézus tanítványa, vállalta azt a kellemetlen helyzetet, hogy egy ilyen, hogy is mondjam, a farizeusok és a főpapok szemében rossz hírű tanítót behív az otthonába, egy vacsorára, és ott együtt eszik vele. Ugye az együtt étkezés mindig egy különleges nagy alkalom, nekünk is, ha valakit meghívunk az otthonunkba, nem? Akkor érezzük, hogy egy bensőségesen kapcsolatban szeretnénk vele kerülni, és itt voltak együtt, és ott volt a vacsoránál különben Lázár is, Márta is, és Mária Magdolna is. És persze mások is voltak sokan, majd látni fogjuk a képeken, a művészettörténetben rengetegen feldolgozták, százával feldolgozták ezt a történetet, hogy kik voltak még ott, és az egész közösségnek egy nagy tanítást hirdetett és mondott ettől Jézus. Az is érdekes, hogy Jézus olyan embernek, mint Simon, aki gondolatban rosszat gondolt az asszonyról is, és Jézusról is, mert azt mondta, ha ez próféta volna. Tehát benne még csak fel se vetődött az, hogy nem próféta Jézus, hanem hogy azért egy kicsit több. Ő az Isten fia. De ő így látta. Ott volt az asszony, érdekes, hogy Simon farizeus semmit nem mondott, csak gondolt. Ilyen asszony. Ha ezt tudná, hogy ki ez, akkor kikérné magának, hogy megilleti, vagy hozzáír, ugye? Tehát ő gondolatban, sajátos módon megítélte ezt az asszonyt, és Jézust is. Külsőleg látszat formájában viszont, hogy úgy mondjam, egy jó ember volt, mert még milyen nagy dolgot cselekedett, megvallotta a hitét, hogy ő tanítványa Jézusnak egyrészt, másrészt pedig meghívta őt vacsorára. És emellett a bűn leprájából is megszabadította Jézus, de érdekes, figyeljük meg, a betegségéből meggyógyította, valószínűleg emiatt hálából hívta őt meg, de a lelki betegsége még ott volt. A látás volt, az ítélkezés, a látszat kereszténység, úgy mondjam, látszat Krisztus követés. Még ott volt benne, eddig a pontig. Itt viszont egy nagy tanítást kapott Simon, de egy nagyon nagy evangélium rejlik ebben a történetben. Ott látjuk abban a zöld ruhában Dirk Bouts festményén Simont, és ahogy néz az asszonyra rá, Jézus lábánál pedig ott van Mária Magdaléna, és ott van a drága kenet, több mint 300 dénár értékű kenet, majd ezt is megemlítem, hogy ez milyen nagy érték, a korabeli leírások szerint és a lexikonok szerint egy dénár egy napi keresete volt egy szőlőmunkásnak, aki hajnal kezdetétől a naplementéig a szőlőben kemény fizikai munkát végzett. Egy napi kereset, egy dénár. 300, egy evangélium azt mondja, hogy 300 dénár, másik több mint 300 dénár értékű drága nártusból való keret. Ami egy font volt, és megnéztem a lexikonokban, egy font abban a mértékegységben, amit ők használtak, kb. 327 gram, vagyis 32-33 dekagram drága keret volt ez. Jézus mindenkit szeret. Nem mond le Simonról sem, ő érte is munkálkodik, őt is tanítani akarja, és Máriát is tanítani akarja. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy leültek, letelepedtek. Ez azért érdekes, mert nem egészen pontosan mutatja be ez a kép, illetve majd a képek, amiket mutatok, ezt a leülést, hiszen abban a korban, amikor együtt étkeztünk, akkor sokszor így nekidőltek ilyen kerevetre, vagy féloldalt, vagy elfekve, sajátos módon ültek, ugye a római korban vagyunk, és hát ez azért érdekes, mert így, ahogy egymás felé fordultak, a lába Jézusnak nyom kifelé állhatott egy kicsit, és már az egyik evangélium olvas, hogy hátulról jött be, titokban, csendben, lehajolva, nem akarták, hogy észrevegyék, és úgy kezdte el ezt a cselekményét megtenni. Tehát ő nem akart semmi feltűnősködést, és sírva jött be, vajon miért? Mit gondolnak? Hát egyrészt a bűne miatt, másrészt pedig itt, ahogy olvassuk János evangéliumában, 6 nappal húsvét előtt vagyunk, és Jézus többször is elmondta, hogy az emberfiát elfogják, lekihozzák, majd megölik, és harmadnapra feltámad. És ez annyira megdöbbentette őt, mert nagyon szerette Mária Magdolna Jézus. Különleges ember volt, majd látni fogjuk mindjárt, kitérünk erre is. És ő, mint Jézus mondta, a temetésemre keltek. Ez is érdekes gondolat, hogy vajon miért, mire utalhat ez. Egyrészt arra is gondolhatunk, ugye elgondolkodtam sokszor azon, hogy akkor ugye nekem is vannak kedves szeretteim itt a soproni temetőben, és hát visszük a virágot időnként, évente vagy többször, ugye a virágot a sírra, meg hogy látjuk a halottak napján, hogy sokan viszik ki a virágot, de sokan ott a sírnál elmondják az elvesztett szeretteik fölött azokat a mondatokat, azokat a gondolatokat, amelyeket akkor kellett volna elmondani, amikor még éltek. Akkor kellett volna kifejezni a szeretetet szavakban is, meg cselekedetekben is, de már nincs az illető. Viszont Mária, amikor még van Jézus, amikor még él Jézus, előre, ilyen érdekes, ilyet sem nagyon szoktuk látni az életben, ez is egy különleges cselekedet, nem? Előre megkente őt. Egy olyan olajjal, ami rendkívül értékes volt, egy évi, körülbelül egy évi munkásnak a bérét, 2-3 millió forint értékű márnos olaj volt, ezt képzeljük el. Nem véletlenül mondják az apostolok, hogy micsoda tékozlás, ezt eladhattuk volna, hogyha nem egy ember évi keresete meg lett volna belőle. Ez egy értelmetlen cselekedet, mondták ők. Jézus viszont nem így látta. Jézus nem így látta, ő egészen másképp ítélte meg ezt a cselekedetet. Az is elgondolkodható, hogy Mária vajon miért tette ezt? Vajon mi volt az indító oka annak, hogy ezt megtegye? Majd látni fogjuk azt, hogy amikor megteszi és kiönti ezt az olajat, akkor Júdás fellázad el. De pillanatra menjünk tovább. Néhány festményt nézzünk meg. Itt látjuk Máriát, ami megkenni Jézus lábát. Itt van a drága nárdusból való kenet, és hát törli a hajával. Sajnos volt egy régebbi képem, ahol teljes közelbe hozta az arcát, az egész arc egy mély megrendülést és könnyeket mutat, sajnos így nem igazán látszik ezen a kinagyításon, és ahogy a gyengén mozdulattal törli meg a haját Jézusnak, pontosan a lábát, különben az egyik evangélium szerint a fejére is öntött a kenetből, és a lábára is, és igazából ő titokban akarta csinálni, de az illata ennek az anyagnak annyira látható volt, és annyira különleges, hogy hát észrevették, és hát rögtön jelezték, hogy milyen értékes dologról van szó. Ezt az ő fia festette, aki egyben tanítványa is volt Dick Bowlesnak, másfél oldalról mutatja be Máriát, a farizeust is, és hát hogy itt van mellette Péter és János apostol, és hát itt van Jézus. Így látjuk ezt az ábrázolást. Ez pedig egy másolat a képről, többen is lemásolták ezt a képet, mert nagy hatású volt, és hát így ábrázolták. Így el is mutatja, hogy ő szinte el akar bújni ott az asztal alatt, hogy ne nagyon lássák. Hát ez is egy érdekes dolog, hát most képzeljük el, hogyha mondjuk egy keresztény bizottsági ülésen ott együtt ülnek férfiak, és egyszer csak bejönne egy asszony, ráadásul egy rossz hírű asszony, lehajolna az egyik lábához. Nem tudom, mit éreznének. Vagy ha meg kell szavazni egy bizottságon, hogy ennyi értékű anyagot rá lehet-e kenni valakinek a lábára. Hát szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki azt mondaná, hogy ez őrültség, ez tékozás, ez értelmetlenség. Mária mégis megtett, és Jézus értékelte. Aztán itt láthatjuk Veronézének egy nagy festményét, ahol a középkorban, a reneszánsz korban egy ilyen nagy hatalmas, teátrális, szimpadias elrendezésben mutatja be a jelenetet, és ide helyezi a szélére Jézus és Mária jelenetét, és itt ül Jézus, és hát körülötte a nagy vendégsereg. Itt közelebbről látjuk a képen, ahogy lehajol Jézus lábához, és hát itt a másik oldalán pedig látjuk a csodálkozó, megdöbbent arcokat, hogy mi történik itt, nem értjük ezt az egészet. Különben azt olvashatjuk, hogy Júdás, amikor elkezdte mondani, hogy micsoda pazarlás ez, és micsoda tékozás, eladhattuk volna drága pénzen ezt a kenetet, és akkor a szegények között szétozhattuk volna, miközben így az egyik evangélium, de nem azért, mintha neki a szegények lehet volna gondja, hanem mert rendszeresen ellopott a pénztárból, Jézus pénzéből, és meglopta. És a maga érdekeire gondol. Ezt nem tudom, olvastak itt az evangéliumban, tetszene kell emlékezni, hogy ez az asszony, Jézus, annyira értékelte, hogy 300 dénár értékű kenetet kent a lábára. Judás mennyiért adta el Jézus? 30 dénár. Tehát figyeljük, milyen érdekes az ellentét, ugye? Mennyire kifejező az értékkülönbség is. Aztán majd azt is látni fogjuk, hogy Mária honnan szedte ezt a pénzt? Vagy honnan gyűjtötte össze? Azért ez nem kis pénz, ma sem kis pénz. Na de nézzük tovább. Ez egy régi római ábrázolás, római korból való ábrázolás, ahol azt mutatja, hogy Mária megkeni Jézus fejét, odaönti az olajat, és a tanítványok között Jézus ott helyezkedik. Itt már jobban mutatja, ugye, hogy ilyen fekvő helyzetben lehettek, vagy aztán ugye valószínűleg majd oda megy a lábához. Ezt Rubens mutatja, a híres barokk festő, hogy itt van Jézus lábánál Mária, a tipikus mozgalmas barokk ábrázolásában minden lendületben van, minden szinte lobog, ugye a barokkorban ez volt a jellemző, illetve egy klasszicista festő Tissot ábrázolása, ahol nézzük meg, hogy ilyen teljes erővel, odahajolva a hajával törli meg Jézus lábát Mária. Érdekes, egy ilyen nyugasos kertben helyezi el a jelenetet. És itt a farizeus, ami döbbenettel néz rá, és gyanakodva, megítélve, lenézve ezt az asszonyt. Ja, döbbenetes ez a jelenet. Igen. Látjuk azt, hogy egy modern ábrázolásban Mária hogy odahajol Jézus lábához. Egy másik ábrázolás, és egy ilyen japán stílusú metszetnek egyik ábrázolása, amikor Jézussal együtt mutatja az asszonyt. Érdekes különben, Jézus a utolsó vacsoránál, amikor leültek, akkor a tanítványoknak megmosta a lábát. Ez vajon mire utal, mire gondolnak? Mit jelent ez a lábmosás? Hát egyrészt megalázta magát, tessék? A szolgasság, azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságos urakért. Másrészt még mire utalhat? Megmosta a lábukat. És azt mondja, ti is mossátok meg egymás lábát.
Ez a tiszta, a lelkületek tisztaságára is utal. Mert azt is mondja, hogy akinek elég, ha megmosom a lábát, az annélkül is.
Mert már egyszer megfürdött, annak elég, ha megmosom. De az egyszer megfürdött, az mire utalhat? Aki már egyszer megfürdött, nincs más a szüksége, mint hogy a lábát mossák meg. Tessék? A keresztség. Hogyha egyszer megfürdött, ugye hullám sírban eltemette az önző énjét, és meghalt a régi életének, az óemberének, akkor utána az új ember él benne, de ha közben is halad az élet útján, és hát deporosodik a lába jelképesen, ami azt jelenti, hogy hát bizony ragadnak ránk hatások, bűnök, gondolatok, érzelmek, amelyek nem tiszták, és azokat is le kell mosni, és Jézus lemossa, és amikor mi egymásnak lemossuk a lábát, akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy Jézushoz hasonlóan én is megbocsátok neked. És rajtad keresztül minden embernek, aki körülöttem van, mert nem őrzök haragot senki felé, és akkor te megmosod az én lábamat, mert azt mondta, ti is mossátok meg egymás lábait, ha valaki megmossa az én lábamat, ezt különben gyakoroljuk is, akkor ezáltal ő benne, én Jézust látom, hogy ő megbocsát nekem, és lemossa az én bűneimet. Ez egy nagyon szép, és hát alázatot igénylő magatartás, nem? Amikor egy másik embernek a lába, hát ugye mégiscsak a legküzdősebb testrészünk, sokszor ugye a lábunk, hát itt a földhöz közel van, és oda lehajolni. Hát szóval érdekes, hogy amikor Mária ezt tette, még nem volt utolsó vacsora, de jött. És érdekes ez a párhuzam lábmosás, lábfürdés. De kedves hallgatók, nem tudom, ahogy így hallgatjuk ezt a történetet és figyeljük az eseményeket, akkor hadd kérdezzem meg önöktől, hogy azt olvassuk az egyik evangéliumban, hogy Betániában voltak, 6 nappal húsvét előtt, Simon farizeus házában, Márta szolgált, Mária ott volt és Lázár is ott volt. Hát ez olyan furcsa dolog. De úgy tűnik, hogy Márta, Mária és Lázár, akik testvérek voltak, nem meghívott vendégek voltak, hanem ők annyira otthon voltak, hogy Márta szolgált. Nem azt olvassuk, hogy Simon farizeus felesége szolgált, vagy a családtagjai. Hát ez valamire sejtett, enged következtetni. Milyen kapcsolatban lehettek egymással, hogy ez így történt? És más egyéb utalások is vannak arra, hogy itt valami mélyebb kapcsolat lehetett. Azt is megfigyelhetjük, hogy se Lázárnak, se Mártának, se Máriának a nevével kapcsolatban, vagy a történetekkel kapcsolatban, egyszer se vetődik fel az, hogy édesanyja, vagy édesapja, vagy szülei, mintha nem lennének. És hát valószínűleg nem is voltak. De hogy mégis valami rokoni kapcsolat lehetett közöttük, abból következtetjük, amit elmondtam, hogy hát annyira benfendesen mozogtak a házába, hogy kérés nélkül ott már automatikusan szolgált. Tehát valamiféle együttléten lakhattak Betániában. És aztán utána Máriát pedig később Magdalai Máriának is hívják, Mária Magdolnának is, akkor elköltözött onnan Mária, és jött vissza. Tehát ezekből a mozaik képekből és más egyebekből arra következtetünk, például abból is, hogy Simon azt mondta, senki nem mondta a környezetében, de Simon azt mondta, ha tudná, ha ő proféta volna, tudhatná, hogy ez bűnös asszony. De mit jelent az, hogy bűnös asszony? Mire gondolhatunk? Parázna asszony. Ez egy parázna, tessék? Utcanő. Ő az is volt, igen, Mária Magdolna utcanő volt. De honnan tudta ilyen jól ezt Simon? Jól tetszik gondolni. De mivel rokoni kapcsolatban voltak egymással, és már Lázárnak nem voltak szülei, minden bizonnyal ő volt a nagybátyja Lázárnak, és unokahúga volt Lázár. És mint ahogy a mai világban is oly sokszor megtörténik ez a pszichológiai eset, ugye, hogy a családon belül megrontja az unokahúgát a nagybácsi. És erről lehetett szó. Elég szomorú történet. Ezért tudta olyan jól, hogy ő milyen edalasszony. És aztán a Máriát mélyen, amikor megrontotta, utána Mária elköltözött otthonról, Magdalában, és hát bizony olyan életet élt ez a Mária, és finoman fejezem ki magamat, nem éppen példamutató volt, mert ahogy tetszett mondani, a keresetét, a pénzét úgy kereste, hogy prostituált volt. És ebből az állapotából tért meg, képzeljük el. Jézus azt mondta, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle. Más helyeken le vannak írva az evangéliumokban, például, ha valakit érdekel, Márk 16.9, Lukás 8.2-ben le van írva, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus. Hát annyira mélyre került ez a Mária. De Simon rontotta meg először. Simon indította el ezen az úton. A nagybácsi. És aztán innen ment el, és élte a maga életét, és innen gyűjtötte össze ezt a pénzt. És így találkozott Jézussal, és Jézus meggyógyította őt. Nem csak Simon gyógyította meg a leprából, Máriát is meggyógyította az ő súlyos bűnös ilyetéből, és kiűzte belőle a gonoszságot, a megkötözöttséget, a paráznaságot, a tisztátalanságot, és innen jön Mária. Képzeljük. Innen jön Mária, és itt vannak ezen a vacsorán. És ez is olyan különleges mozzanat, hogy ez a magdalai Mária, vagy Mária Magdolna, az ő keresményét, ami sok pénz volt, mind átváltotta erre a nárdos olajra, és Jézus lábára és fejére öntötte. Ez is különleges önmagában. Ki adná oda az összes vagyonát és minden pénzét azért, hogy Jézusnak fejezze ki a szeretetét, vagy a lényét. Sokszor megfigyeltem, én sokféle ember között mozgok, és sok keresztény között is. Néha ugye elszomorodom azon, hogy olyan szűkebbűek tudnak lenni az emberek, még keresztény emberek is. Annyira számítgatják, fizetgetik, miért is kérik, hogy mennyit adnak Istennek, hogy mennyi mondjuk a tized, vagy az adomány, vagy bruttóból, vagy nettóból fizessük a tizedet, vagy úgy jól kimérik, mert hát ugye az a miénk. A Biblia szerint azt mondja a Biblia, a tized az Úré. Az egy hála áldozat. Érdekes. Ez a Mária nem tizedet adott, meg nem valami könnyű adományt adott, hanem mindent adott. És azon túl, hogy a pénzét adta, ő a szívét is adta, mert megtért. És ő volt az kedves adó, 6 nappal húsvét előtt vagyunk, Jézus áldozat előtt. Egyetlen embert érdekli, hogy Jézus meg fog halni, és ez Mária. Nem az apostolom. Mária Magdolna. Ezért jött be sírva. Ezért jött be sírva, és tudják, olyan elgondolkodható az. Isten elfogadja egy leprás Simonnak a meghívását. Isten elfogadja egy paráznaság munkájával keresett adomány. Ilyen meghatunk van nekünk. Ebben hatalmas evangélium van. Akármilyen mélyen vagyunk, akármilyen megkötözöttek vagyunk. Lehet, hogy mi azt mondjuk, jó, hát mi azért nem vagyunk ilyenek, mint ez a Mária meg Simon. Kedves hallgatók, mindannyiunknak vannak megkötözöttségei. Tudják, honnan tudom? Magamról, nem önökről, magamról. Hogy amikor olyan dolgokat teszek, amit már nem akarok tenni, és mégis megteszem. Olyat gondolok, amit nem akarok gondolni, rosszat, és mégis gondolom. Uram, miért? Mintha valami kötelék lenne bennem, valami megkötözöttség, valami fogság. Ki tud ebből kiszabadítani? Mária tudta, hogy ki tud ebből megszabadítani, és mi is tudjuk, és én is tudom. Egyedül Jézus. Neki van hatalma bűnöket megbocsátani. 7-szer könyörgött Jézus Máriáért, és 7 ördögöt üzött ki belőle, és kiűzte, megváltozott Mária, megtért, egész mennyit odaadta Krisztusnak, és az egész vagyonát is odaadta. Az életét, ő nem mérics kért. Mindent adott neki. Ezért volt különleges. És Jézus ezt tudta, ő az indítékát látta, nem a pénzt nézte. Ő az indítékot látta, és bennünk is ezt nézi. Nem azt nézi, hogy honnan hoztuk meg, mik vagyunk meg, hogy milyen szennyesek vagyunk meg, milyen borzalmas az ember. És ha már beszéltünk Máriáról, meg Simonról, hagyj ejtsünk néhány szót Mártáról, a testvéréről. Leírja a Biblia azt Lukás 10.40-42-ben, hogy amikor egyszer együtt voltak a család, Jézus is ott volt közöttük, és Márta szorgoskodott, ismerjük a történetet, ugye? Majd erről is lesz egy képrán, itt is van, mindjárt mutatom is. Itt van. Fermer van Delft festménye. A reneszánsz korban valakkor határán készült, amikor Márta szorgoskodik, Mária pedig leül Jézus lábánál, és hallgat és figyel. És végül Márta dolgozik, egyre dühösebb kezd lenni, egyre jobban haragszik Máriára. Hát miért nem segít ez a Mária? Miért Jézussal foglalkozik? Meg ugye itt vannak a tanítványok, hát itt a csomó dolog van, hát 10 ember, 12 ember, 13 embert kell kiszolgálni. Tehát azért segítsen már, és rászól Jézusra. Rászól Jézusra. Uram, hát szólj Máriának, hogy segítsen nekem. Milyen érdekes. Az Isten fiát kioktatja Márta. Mert ő is kényszeres cselekvő. Mint ma oly sokan vagyunk, ő kényszeres munkamániás. Ő állandóan cselekedni akar. És most képzeljük el, amikor ide bejönne közénk Jézus, vagy eljönne az önök otthonába, és tőle a legfontosabb dolgokat megtanulhatnánk, mindent megkérdezhetnénk tőle, ami a legfontosabb az életünkben. És mennyi tanítást kaphatnánk, mi elkezdjük mosogatni, pakolgatni, jönni, menni. Mindennek megvan az ideje, nem? És Jézus hogy cselekszik Mártája, azt mondja, Márta, Márta, szorgalmas vagy. És sokra igyekszel, megdicsér. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. De Mária a jobbikét választott. És ezért azt mondta, nem az a baj, hogy szorgalmas vagy. Nem az a baj, hogy cselekszel. Igen. De megvan mindennek az ideje, és először ülj le az én lábamhoz, először töltődj fel szeretettel, ismerettel, tudással, alázattal, szabadulj meg a kényszeres cselekvésedből, általam, és utána az én lelkem erejével cselekedj. De Márta ezt elmulasztotta, és Máriát megfedte, és Jézust is megfedte. Hova jut az ember, kedves feladat?
Sátáni szállam.
De a magunkra gondolhatunk, amikor mi megmondjuk az Istennek, hogy mit kéne csinálni,
igen,
nem?
Igen.
Milyen jó elmondjuk az Istennek, hogy uram, hát nem veszed észre, hogy hogy viselkednek körülöttem? Hát csap már le rájuk. Igen, ez nem Isten szemben. Nézzük meg egy ilyen emberrel, aki kioktatja az Isten, hogy bánik Jézus szeretettel. Ő érte is munkálkodik, róla sem mond le, ő érte is küzd. Milyen hatalmas evangélium ez, hogy Isten mi nekünk borzalmas jellemű embereknek is segíteni akar, és nem is mond le rólunk soha, és nem is adja fel az értünk való munkálkodást. Érdekes, sok ábrázolás van a Bibliában, a művészettörténetben arról, hogy Mária bánja a bűnét. Itt látjuk például Giovanni Giuseppe de Sada Sole nevezetű festőnek, amikor egy koponyát szemlél Mária, és elgondolkodik az életén és a halálon. Ezen a koponyán keresztül nagyon sokszor a művészek azt akarják kifejezni, hogy amit cselekszik, az ő cselekedetei halálba visznek. Élet és halál kérdése, hogy szabadulok vagy nem. El Greco híres festménye, amikor Mária gondolkodik az életről, és megtér, és ott van a kezében az Isten igéje, és megint ez a koponya. Ez az úgynevezett attribútuma, jellegzetes, ismertető jele a művészet történetben, sokszor ezzel ábrázolják Máriát. És felfelé tekint, ahonnan jön a fény és a kegyelem. Egy újabb festmény, Tiziano festménye, égbe függesztett tekintettel, koponyával és könyvvel, ugye megint. Aztán itt látjuk Tintoretto festményét, megint ugyanazok az attribútumok. Mindegyik más-más fényből, szemségből próbálja megmutatni azt, hogy Mária kegyelemmel vegyül az életre, és átformálódik, és megtér. És hát Rogier van Weyder, a parázna nőt, aki kitárulkozik, és megmutatja a nőiségét, tetőtől talpig felöltöztet és beburkolja, mint egy apácát, ugye? És teljesen elrejti magát, és így mutatja meg. És hát itt pedig Francesco Bacchiacca-nak látjuk ezt a festményét, amikor a keret az alabástrom szerencében mutatja be Máriát. Egy másik festő a 19. századból, ahol a szép hosszú haját emeli ki, és a szerencét, Magdalát, a korabeli leírások szerint és a korabeli fotó alapján így nézhetett ki Magdala abban az időben körülbelül, ahova elment ő. Aztán Rohit van Weydernek a nagyon szép Máriája, amikor mutatja a szerencével. Szintén ő, ahol nagy fájdalommal tekint a keresztre, ahol majd Jézus meghal, és ő előre megmutatta a szeretetét. És kedves akatok, ugye milyen döbbenetes dolog ez? Kinek a szeretete, kinek az őszinte odaszánása, a teljes odaadása tarthatta Jézusban az a szép emléket, hogy van értelme az emberért meghalni. Talán az apostolok segítettek neki? Egyedül csak Mária. Egyik korabeli keresztény felfogás szerint ő volt az apostolok apostola. mert ő neki jelent meg Krisztus először feltámadáskor, nem az apostolok. Ő rá bízta azt az üzenetet, hogy felmegyek az Atyámhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. És te vagy egyedül alkalmas arra, hogy ezt közvetítsd, mert te benned olyan lelkület, hogy ezt ők majd felfogják. De most még ne fussunk előre, még néhány képen nézzük meg. Matthias Grünewald Izenheimi oltárán látjuk az anyát és János, keresztelő Jánosnak képét, a bárány, akinek a torkából folyik a vér, az áldozati bárány, és itt van Mária a kenettel. Milyen érdekes. Ott van Mária. Teljes odaadással felfelé fordul és szemléli Krisztus, mint áldozat, és tudja, hogy miatta az ő bűneiért halt meg. Itt közelebb látjuk, majd még közelebb. Nézzük meg ezt a teljes odaszállást, ezt a teljes megrendülést, és a ujjaival is, ahogy felé fordul, érdekes. És hát Eves mesterünk híres festményén is ott van Mária Magdolna. Ő egy elengedhetetlen része a keresztábrázolásoknak. Ő mindig ott van valahol. Vagy a legtöbb esetben, akkor csak ábrázolják ezeket az ábrázolásokat, és fontos tartozéka az eseményeknek, hogy pontosabban hát ábrázolási személy. És itt látjuk Eves mesternek ezt a döbbenetes ábrázolását, ahol az arcra vetíti a kárhozat szenvedésének a tapasztalatát. Én nem is ismerek ennél kifejező festményt a keresztáldozat kapcsán, és magyar az illető, ugye? És Selmes Bányai mester, aki ezt tudta ábrázolni, a legtöbbet ebből az áldozatból Mária Magdalénának fogott fel. Mert ő, ha valaki, aztán bűnös volt. És neki sok bocsátatott meg, de miért? Nem azért, mert valamelyikünknek kevesebbet kéne megbocsátani, mert jó, ő látványosan volt bűnös. De mi emberek legtöbbször nem látványosan, de bűnösek vagyunk. Lehet, hogy mi szépen eljátszunk, vagy képmutatóskodunk arról, hogy látszat szerint milyen jók vagyunk, meg hogy mi nem teszünk ezt meg azt, de a szívünk mélyén én már nagyon sok ilyen esettel találkoztam. Kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben az élettel. Nem ismerik a történetet? Egy család például, ugye? Egyszer csak eljön az idő, és a család széthullik a labukra, és kiderül, hogy már 20 éve volt a férfinak egy szeretője. A nőnek az a baja, a gyerekek széthullanak, szétmennek, pedig minden olyan szépen nézett ki. Úgy tűnt, hogy minden olyan rendben van, sőt, még irigyeljük is őket, hogy milyen szépen élnek, de jó lenne így élni. És közben a háttérben így megfordult. Hány ilyen esetet láttam? Hányszor volt magammal, aztán megtanultam, hogy soha többet ilyet nem mondjak. Ránéztem egy-egy emberre, és mondtam, hogy milyen jó neki, hogy ő neki ez és így és amúgy és gondoltam. És eltelt egy kis idő, vagy hosszabb idő, és pont az, amiért irigyeltem, ugye a lelkemben, hogy rátekintettem, pont az hullott szét darabokra, és derült ki, hogy mögötte nagy lufi van. Tehát ezt miért mondom el, kedves hallgatók? Nem véletlenül a Biblia legfőbb tanításai között van, ne ítélj, ne ítélj, ne képzelődj, ne irigykedj, ne keresd, hogy a másiktól mit kell elirigyelni. Ez nem a mi dolgunk. Épp elég bajunk van nekünk magunkkal, épp elég a mi jellemünkön csiszolódni, és épp elég nekünk megragadni, mint Mária Magdolnának, leborulva a keresztet, az áldozatnak az érdemét, az Atya előtti képviseletünket, mert Krisztus tökéletes áldozatot hajtott végre, és ő maradéktalanul megvalósította a mi szabadulásunkat. Azt mondja Ézsaiás 53, ami gyógyulásunk az ő sebeivel van. Meggyógyultok az ő sebeivel. Kész a gyógyulás. Csak nekünk hitáltal el kell venni. Mária elvette. Itt látjuk az ábrázolását, hogy itt van a medve festmény, amikor Krisztus meghal a keresztet, Mária, az édesanyja Jézusnak átölelje a keresztet. Én szinte Máriával öltettem volna át, mert az édesanyjánál is többet megértett Mária Magdolna. De nézzük meg közelebbről, rendkívül szép az ábrázolás, hogy az édesanyja és János apostol szemlélhették, hogy még ott a kereszten is iszonyú szenvedés és légszom közben is ő rájuk gondol, hogy gondoskodj az én édesanyjáról, János. És itt is látjuk a levételnél a keresztnél, megint csak itt van Mária Magdolna, eltakarja az arcát, nem bírja elviselni a szenvedést, miközben Jézus leszedik a keresztről, és Mária is, az anyukája is összeomlik, elájul, és itt látjuk az arcát, nézzük meg, hogy hullik belőle a könyv. sír, ugyanaz a ruha viselet van rajta, ugyanaz a festő, és hát ebből következtetjük, hogy ő lehet az. Még közelebbről nézzük meg, ahogy tényleg potamzik a szeméből a könyv, mert megértette, amit nekünk is meg kellene érteni, a kedves hallgató. Igen, Jézus meghalt a világ bűneiért, de elsősorban az én bűneiért. Mert én sem vagyok Fülöp Simonnál, különben a Biblia a bűnbetegséget a leprához hasonlítja. És amikor paráználkodott Mária, akkor a Biblia elmondja Ezékiel 16-ban, minden olyan cselekedetünk, amikor Isten helyett valami más helyezünk előtérbe, ez parázasság. Ez lelki parázasság. Vajon nekünk az életünk mennyire közel van Jézushoz? Itt látjuk megint az arcát egy másik festményen. És itt van a keresztáldozat, itt szemléljük Máriát, Rohirfalvejde festményén még mindig. Dürer, amikor leveszik a keresztről Jézust, akkor itt látjuk őt, valószínűleg ő lesz az, ugye, mert itt van a kenyere kezében, itt pedig itt térdel előtte, amikor viszik be a sírkamrába. Érdekes, hogy itt őt helyezik középpontba. Háromszög alakú a kompozíció, és ő van a középpontban, mint aki Jézushoz a legközelebb áll. Megint itt van, amikor a sírba elhelyezik Hans Memling festményén, és íme itt a híres Martin Schongauernek a képe, amikor az utolsó mozdulat az előadásban és az ő életében, amit szeretném megemlíteni, még van néhány percünk rá, hogy elmondja, kedves hallgatók, János Evangélium a leírása szerint, amikor vasárnap hajnalban még sötétes volt, így írja a Biblia, még sötétes volt, amikor Mária kiment a sírból. Senki nem volt vele. Asszonyok később jöttek. Kiment Mária a sírból. És azon gondolkodott, hogy ki fogja elhengeríteni a követ. És mire odaért a sírhoz, sem a római katonákat nem találta, sem a sírnál nem volt a kő, ha el volt hengerítve. Teljesen megdöbbent, visszafutott a tanítványokhoz, és elmondta neki, hogy üres a sír. Erre Péter és János futva elmentek a sírhoz, mögöttük jött Mária is vissza. Betekint János és Péter a sírba, és tényleg nincs sem. Megdöbbennek, és elmennek. Közben, amíg ők elmentek, a Mária, addig megjöttek az asszonyok. Az asszonyoknak megjelent a két angyal. Aztán elmondta, hogy mondjátok meg az apostoloknak, stb. Elmentek, és akkor jött vissza Mária, az apostolok elmentek, ő pedig ott maradt egyedül. Mindenki legelső volt, és a legutolsó volt. Mindenki elment, és ott sírt és gondolkodott, Uram, hát hol lehet Jézus? És egyszer csak megszólította valaki őt, hátulról, azt mondta, Uram, te vitted el az én uramat? Mondd meg, hát szeretném őt rendesen bekenni olajjal, eltemetni. És azt mondta Jézus, Mária. Abban a pillanatban megértette, hogy ő az. És leborult a lábához, meg akarta illetni őt, de Jézus azt mondta, ugye Noli Metangere, ez a híres művészettörténeti ábrázolás, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyámhoz, de mondd meg az apostoloknak, hogy előttük megyek Galileába, és felmegyek az atyámhoz, a ti istenedekhez és az én istenedekhez. Ő vitte először a világnak a hírt, hogy a megváltó feltámadt. És ebből arra következtethetünk, hogy Jézus rendkívül magasra értékelte az ő áldozatát, az ő odaszánását, a szívbéri megtérését, a teljes átadását, és végig kísérte az ő áldozata alatt Mária emléke, Mária cselekedetének a szeretete, őszinte tiszta szeretete, a megtért ember odaszánása, amit Jézus tőlünk is várna, hiszen nem azt szeretné, hogy félig meddig immelámmal, kritizálva, vitatkozva, ki tudja hogyan, kioktatva közeledjünk az Istenhez, Jézushoz, hanem ahogy Mária. Ahogy olvastam a történetet itt a Bibliában, talán két mondatot mondott Mária az egész Bibliát. Van két mondatot. Mindig háttérben van és cselekszik. Cselekszik. Ő nem a szavak embere, ő a cselekvés embere és az odaszállás embere. Hát ebből láthatjuk meg, kedves hallgatók, így közelebben, igazából nagyon szépen az ábrázolást nézzük meg a feltáról, Jézusnak a jelképe, és ahogy közel van hozzá, és örömét lenni, hogy végre most majd futva fog benni be a városba, és mondja, hogy feltámadt az Úr. Hát persze nem, elhiszik, amikor? Vagy várjon, de ahogy hiszik el. Mondják az asszonyok, nem. Milyen érdekes, hogy nem az apostoloknak jelent meg először Krisztus, ugye? Hanem Máriának, asszonynak. És az asszonyok viszik a hírt, mert az angyalok nekik mondták el, nem az apostoloknak. Az apostolokat is tanítani akarnak Krisztus, akkor és ma is. Becsüljük meg a nőket. Bocsánat. Uraim, becsüljük meg azért a hölgyeket, mert a női léleknek van érzékenysége sokszor jobban felfogni az isteni szeretetet, mint a férfiaknak. A férfiaknak is megvan a maguk szeretük. Bárcsak mi is járhatnánk elő abban, hogy ilyen érzékeny szeretettel tudjuk átadni magunkat Jézusnak, mint ahogy Mária tette. Hát aztán persze vannak bibliai példák, amelyek megmutatják, hogy hogyan lehet például Pál apostolnak az életét átadni. De ő is milyen bűnös volt, ő gyilkos ember volt. De aztán megtért. Kedves hallgatók, utolsó gondolatként, és még néhány képen, hogy közben nézzük, Fra Angelico festményén látjuk, amikor Mária és Jézus beszélgetnek. Nagyon szép, egyszerű a kép, nincs senki a képen, tehát nagyon jól kifejezi, hogy tényleg nincs senki. Ők ketten ott hajnalban, a hajnali derengő fényben ott voltak ketten. Hát ez az emlék Máriát élete végéig elkísérhette. Ez a tudat, hogy a megváltó éjjel, hogy feltámad, hogy Isten elfogadta az ő áldozatát, hogy mindenkünk is lehet életünk. Ez olyan örömmel töltötte el, hogy az egész élete boldogságban lehetett ezek után. Angelo Bronzino mutatja be ugyanezt a jelenetet, és íme Jézus aztán feltámad, a tanítványoknak is megjelenik, és a tanítványi csapat elfogadja őt, majd végül aztán Tamás is elfogadja őt, aki kételkedik, hogy megjelen. És ezzel a képpel zárom, ha minden igaz a vetítés, de előtte szeretném elmondani még azt, hogy látják, milyen érdekes megfigyelni, hogy Jézus senkiről nem mond le, és mindenkiért munkálkodik. Ez mindannyiunk számára óriási evangélium. Lehetünk leprások, lehetünk prostituáltak, lehetünk hajléktalanok, lehetünk Isten kiokatok, lehetünk kényszeresek, lehetünk függők, lehetünk akármilyenek. Isten szeretete nem változik irántunk. Lehetünk júdások, árulók. Amikor Júdás jött a Gecsemáné kertben Jézus felé, még akkor is azt mondta neki, hogy egyszer kell emlékezni? Barátom, miért jöttél? Nem azt mondta, árulóm, miért jöttél? Nem azt mondta Simonnak, nem szégyelled magad, Simon? Te rontottad meg ezt a nőt, és még te ítéled őt el. Nem mondta Júdásnak, hogy te beszélsz, Júdás, hát te tolvaj vagy. Nem azt mondta Mártának, Márta, Márta, te egy kényszeres, függő ember vagy, hát ébresztő. Ugye? Ezt mi mondunk ilyeneket embereknek. Mi aztán kioktatjuk őket. Jézus nem tette. Ő mindenkinek látta a gyenge pontját, senkit sem alázott meg, senkit sem leplezett le, senkinek sem mutatta meg azt, ami nincs is benne, azt az éles fogat, amivel be lehet marni egy másik emberben, nem. Ő mindenkit menteni akart, mindenkit szeretett volna a megtérésre vezetni, és el is érte meg minden bizonyal, ezek után Simon megtanulta a leckét. Mária Magdolnának már nem kellett így megtanulni, mert már túl volt rajta, de Márta is, és a jelenlévők is, és a tanítványok is megértették, hogy hogyan kéne viszonyulni Jézushoz. Mert ezt elgondolkodtak, mikor meghalt és feltámadt Jézus, hogy az egész világon, amíg lesz a földi történelem, mindig fogják hirdetni Máriának ezt a cselekedetét. És megmutatta azt is, hogy az igazi egyház ott van, ahol teljes átadás van. Ahol szívbéli alázat van, ahol van megbocsátás, és van szabadulás. És a felszínes, vagy a képmutató, vagy a látszat szerinti kereszténység pedig lehet, hogy azt mondjuk, hogy én ott vagyok, lehet, hogy azt mondjuk, hogy én oda tartozom, de ha a szívünkben gonosz gondolatok, ítélkezések, kritikák, nagy okosságok vannak, hát akkor van mit tanulunk ebből a történetből is. Mert kedves hallgatók, utolsó gondolat, mindannyian hivatalosak vagyunk egy vacsorára, ahol Jézus lesz a meghívó. Egy hasonló vacsora lesz nekünk is, mint itt volt a Simon farizeus házában. ahol Isten meghív bennünket, és mikor mi belépünk oda, akkor meg fogja nézni, hogy milyen a ruhánk. Ünnepi ruhába öltözhetünk-e, mert ő mielőtt belépnek oda, ad ünnepi ruhát a belépőknek. És ha valaki nem veszi fel, ugye az ünnepi ruha nem más, mint a Krisztusi jelen. Ha valaki nem veszi magára, akkor elő fogja állítani, hogy rajtad nincsen ünnepi ruha. Menj innen ki, nem vagy hivatalos a vacsorára. Tehát ez is egy nagyon érdekes tanítás mindannyiunk számára, hogy vegyük fel Krisztus jellemét. Alázzuk meg magunkat, ahogy Mária meg tudta magát alázni. És akkor azon a vacsorán mi is ott lehetünk. És mi is kifejezhetjük, mint Mária, a szeretetünket és hálánkat Jézusnak, hogy értünk az életét adta. És ő ezt el fogja fogadni. Boldog lesz, hogy mi igazán hozzá tartozunk.